Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet, az igehirdet és alapigéjét úgy, amint megírva találjuk, Zakariás próféta könyvének első fejezetében a következőképpen. Az Úr angyala erre ezt mondta. Seregek ura, mikor könyörülsz meg végre Jeruzsálemen és Júda városain? Hiszen már 70 éve tart a haragod. Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem. Hirdesd, hogy így szól a seregek ura. Szánalomra indultam Jeruzsálem iránt, és a Sion iránt nagy-nagy szánalomra. És nagyon-nagyon haragszom az elbizakodott népekre, mert amikor én csak kicsit haragudtam, ők a teljes romláson fáradoztak. Ezért ezt mondja az Úr, irgalommal fordulok Jeruzsálemhez. Templomom fel fog épülni benne, így szól a seregek ura, és feszítenek még kimérő zsinort Jeruzsálemben. Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura, bővölködni fognak még városai minden jóban. Megvigasztalja még az Úr a Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Tegnap figyelmeztetést hallottunk Isten igén keresztül, amikor is azt mondta nagyon keményen Isten igéje Zakariáson keresztül a népnek, hogy ne legyenek olyanok, mint elődeik. Egyfajta kollektív felszólítás ez, ami ma is hangzik számunkra, a keresztény egyház számára, gyülekezetekben, akár népek, nemzetek számára. Kollektív felszólítás, közösen kell, hogy a közösség tükörben nézzen, meglássák mindazt, ami úgymond közös bűnük, egymást segítették, hallgattak, valakik szóltak, de valakik csak hallgattak, közös a felelősség. Kegyelem, hogy Isten figyelmeztetés szól. Ezt kell meglátnunk ebben az igében, hogy Isten kegyelmes, és szól. És a javunkra szól, és figyelmeztet. És azt mondja, hogy okuljunk a múltból. Vegyük számba a múltat, és tanuljunk. Bölcsek és okosak módjára tanuljunk abból, ami mögöttünk van. És újra, amikor tanulunk, újra és újra visszatérhetünk a forráshoz, az igazi forráshoz, Isten igéjéhez. De ez a figyelmeztetés nem csak kollektív közösség módjára történik, hanem egyen-egyenként is felszólít bennünket az ige. Az első ilyen felszólítás a Biblia első lapjain van. Már nem az Édenkertben, hanem az Édenkerten kívül, amikor Káin megharagszik testvérére, Ábelre, mert irigykedik, hiszen az ő áldozatát Isten elfogadta, az övére, Káinéra pedig nem tekintett. És Isten figyelmezteti Káint. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és vágyódik rád, de te uralkodjál rajta. Ismerjük a történet folytatását, hogy tetszik végét. Káin nem tudott uralkodni a bűnön. A bűn kopogott, dörömbölt, nem tudjuk meddig tartotta magát Káin, de egyszer csak beengedte. És megtörtént. Az első gyilkosság, testvérgyilkosság megtörtént. Uralkodjál rajta. Milyen könnyű ezt mondani? Talán valaki szemére vet Istennek, hogy könnyű az Istennek mondani, mert hiszen ő nem tudja, mi az a bűn. Ő benne nincsen bűn. Ő nem küszködik meg azzal, amivel mi küzdünk, tudnék a gyengeségünkkel. Könnyű azt mondani, uralkodjál rajta. Amikor már a küszöbön áll a kísértő, a küszöbön ott van és kopogtat a bűn, és az ember egyszer csak beengedi. Hogy tegyem meg? Hogyan uralkodjak? Hát gyenge vagyok, és ezt Pál apostol is nagyon szépen a rómaiakhoz írt levélben megfogalmazza. Ezt a kettőséget, hogy akarom, de nem tudom. Tudom, hogy mit kéne tenni, de mégsem tudom. Ezt mondja Pál, hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Tudom, hogy mi a jó. Ti is nagyon jól tudjátok, testvérek, hogy mi a jó. Templomba járó emberek vagytok. Ismeritek az Isten akaratát. És hányszor buktatok el ma? Az elmúlt egy órában hányszor buktatok el? Hányszor nyitottatok ajtót a kopogtató bűn számára? Pedig tudjuk, ismerjük a gyengéinket, lehet, hogy nem mindegyiket. De azért csak-csak ismerjük a gyengéinket. Jól tudjuk, mivel könnyű bennünket kísérteni és elbuktatni. Tudom, hogy mi a jó, tudom, hogy mit kéne tenni, de mégsem teszem. Uralkodjál rajta, könnyű azt mondani. De Isten igéje mást is mond. Nem csak ilyen elvárásokkal dobálózik Isten, hogy uralkodjál rajta is pont, hanem az Istennek van más szava. Amikor látja ezt az állapotunkat, ezt mondja, 50. Zsoltárból idézem Isten szavát, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ebben a nyomorult helyzetünkben, hogy akarom tenni a jót, de nem tudom, Isten azt mondja, hogy segítek. Látod, hogy nem megy. Én is látom, hogy nem megy. Mindenki látja, hogy nem megy. Segítek. Magadon nem tudsz segíteni. A hajadnál fogva nem fogod magad kihúzni abból, amiben vagy. Segítek. Hív segítségül a nyomorúság idején. Amikor pedig béke van a szívedben, akkor pedig adjál hálát. És mondhatni, hogy szinte ebből a kettőből áll a hív embernek az élete, hogy könyörgünk Istennek a nyomorult állapotunk miatt, megtapasztaljuk a szabadulás örömét, örülünk és hálát adunk, aztán kezdődik előről. Persze ott van a bűnbánat mindeközben, az Istennek a dicsőítése is, és úgy tűnik, hogy a helyzetünk nem változik, és újra elhangzik, hogy uralkodjál rajta. Testvérek, bármit mond az Isten igéje, bármilyen kemény, abban mindig ott van az Istennek a szeretete és a kegyelme. Isten nem kegyetlenkedve mond bármit, nem parancsolgat az embernek. Kegyelem, féltő szeretet van az ő szavaiban. És mégis, amikor látjuk Isten minden szavában ezt a féltő kegyelmet és szeretetet, és hogy Isten mennyire igyekezik, mennyi minden megtesz azért, hogy az embert megmentse, valamiben mégis megütközünk. Van egy fal, amikor az Isten szeretetét látjuk és érezzük, hogy kísér az életünkbe, valamiben mégis beleütközünk, ami érthetetlenné, szinte megfoghatatlanná, és sokszor valljuk be őszintén, hihetetlenné teszi az Istennek a féltő szeretetét. Ez a fal az Istennek a haragja. Nagyon-nagyon haragszom. Elhangzik a mai igényben, ezt a idegen népekre mondja, de ezt Izrael számára is sokszor mondja, hogy az Isten haragszik, megharagszik a népére. És ahogyan tegnap is elhangzott, hogy ha az Isten nem fogná vissza a haragját, akkor elpusztítaná az embert és az egész teremtett világot. Isten haragja nagyon kemény dolog, és akire az rázódul, belehal. Amikor azt mondja Isten, hogy nagyon haragszom, az nem egy elnye-belnye, hanem halálos harag. Meddig tart az Isten haragja? És el is hangzik az angyal számára ez a kérdés, a felolvasott igében. Az angyal kérdezi az Istent, nem is Zakariás, talán nem is mer ilyet kérdez az angyal, aki az Isten mellett él, az Isten dicsőítő lény, maga sem tudja, maga sem lát ilyen mélységesen bele az Isten titkába, és ő is kérdezi, hogy meddig tart, mikor könyörülsz meg végre, hiszen már 70 éve tart a haragod. Mikor könyörülsz meg végre? Az angyal kérdezi a felolvasott igében, de mi is kérdezhetnénk. És mi is sokszor megkérdezzük, mikor könyörülsz már végre, Urunk. Egy beteg ágyon fekvő, aki talán hónapok, évek óta ott fekszik, ő maga, talán a családtagja is kérdezik, mikor könyörül az Isten, mikor veszi el végre a szenvedést. és az életét, mert talán úgy mindenkinek könnyebb lenne. Az ember kínjába ilyen kérdéseket tesz fel. Vagy ha az egész emberiség életére tekintünk, sok ilyen kérdésünk van. Mikor könyörül meg végre? Hát nem volt elég a büntetésből? Nem volt elég az Isten haragjából? Kinek tetszik ez? Mégis kinek jó ez, hogy így elhúzódik az Isten haragja? Ha mi dönthetnénk el, vajon meddig tartana a harag? Ha mi mondhatnánk meg az Istennek, hogy meddig haragudjon, vajon mit ajánlanánk neki? Valószínűleg nagyon rövidre vennénk a harag idejét, és csak pár másodpercet szeretnénk abból átélni. Jó, hogy nem így működik. Jó, hogy nem mi szabjuk meg az Isten haragjának az idejét, mértékét és hosszát. De mi van a mi haragunkkal? Mi meddig haragszunk? Azt mi döntjük el tulajdonképpen. Lehet, hogy beleszól a világ, de mégis én döntöm el, hogy az én szívembe meddig van harag. A te haragod, testvérem, meddig szokott tartani? Ismered-e a kiengesztelhetetlenség állapotát? Amikor bárki bármit mond, bármilyen észérveket, vagy éppen érzelmekre ható érveket mondanak, bármilyen ige kerül eléd, te akkor is haragszol. Ez a kiengesztelhetetlen állapot, hogy nincs érv, nincs semmi történés esemény, amire az ember meglágyulna. Kegyetlen dolog. Ismered-e, testvérem, azt az indulatot, ami azt mondja, hogy azért is haragszom. Azért is haragszom, igazam van. Ismerős, ugye? A saját életünkből, de a Bibliából is ismerős egy történet, ugye? És amikor ezt a történetet olvassuk, szinte mosolygunk. Jónást. Megmosolyogjuk Jónást. Jónásnak a gyerekességét és haragját. Ahogyan vitatkozik a Teremtő Istene, megmosolyogni való. Ismerik a történetet, amikor Jónás ül ott a város mellett, ott haldoklik ott a melegtől, aztán nő egy bokor, árnyékot kap, aztán mégiscsak az a bokor meghal, akkor azt Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Az Isten elkezd beszélgetni Jónással, és a Jónás nagyon pimasz. Az Istennek képes így válaszolni. Igazam van, haragszom mind halálig. Van képe Jónásnak, van kép az embernek, és nekünk is hányszor van képünk ahhoz, hogy a Teremtő, ilyen teremtett ember, ilyen módon beszél a Teremtővel. Azért is haragszom. És az Isten visszakérdez, hogy miért haragszol? Igazad van, hogy haragszol? És éreznünk én az Isten kérdésében, hogy rá akar vezetni a jó válaszra, és azt mondom, hogy azért is haragszom. Az ember mit érdemel egy ilyen beszélgetés után? Hát nem az, hogy az Isten szépen beszélgessen tovább vele. Azt érdemeljük, hogy megsemmisüljünk az Isten előtt, mert a teremtmény így képes beszélni a Teremtővel. Megmosolyogni való Jónásnak ez a helyzete, de a mi helyzetünk is, amikor ilyenek vagyunk, amikor vitatkozunk a Teremtővel, szánalmasak vagyunk, szánalomra méltók vagyunk. Amikor haragszunk másokra, a magunk igazához azért is ragaszkodunk. Haragszunk és megmérgezzük a magunk életét, megmérgezzük a környezetünk életét. Haraggal megmérgezzük az egész családunk életét, éveket, évtizedeket, vagy hány gyermek nő fel így, vagy közülünk hányan nőttek fel úgy, hogy így emlékeznek gyermekkorukra, vagy éppen felnőtt korukra, mérgezett légkörben éltek, mert mindig volt harag. Valaki mindig ragaszkodott a maga igazához, és nem volt megbocsátás, nem volt elnézés, nem volt szánalom, nem volt szeretet. Nem volt ott az Isten abban az otthonban. Istennek van ideje haragudni. Isten ráér. Isten nem az idő rabja. És mégis nem haragszik időtlenül, mert tudja, hogy mi teremtmények időben élünk. Mi nem érünk rá. Felettünk telik az idő. Ő ráérne. de mégis miattunk értünk időt, a határt megszabja az ő haragjában, és azt mondja, hogy ennyi volt. De hogy mikor teszi ezt meg, ezt nem tudhatjuk. És nem is tudjuk nála ezt kijárni. Nem tudjuk őt ugráltatni, nem utasíthatjuk, hogy az Isten meddig haragudjon, vagy éppen meddig ne haragudjon. Pláne, amikor mások életéről van szó. Mit tesz az Isten? Tekintettel van a teremtményre, megkíméri a teremtményét. Az Isten megszánja az embert, mert látja nyomorult voltunkat, látja kiszolgáltatott voltunkat. Ki vagyunk szolgáltatva az ördög hatalmának, az idő múlásának, ki vagyunk szolgáltatva saját önmagunknak, ennek a világnak. És az Isten szánalma az nem egy lesajnáló szánalom, nem egy olyan szánalom, amikor belerúg az egyik a másikba, hanem egy szerető szánalom. Az Isten szeretve megszánja az embert. Talán mi ritkán tudunk így szánakozni egymás felett. Én nagyon jól megértem az Istennek a szeretetét. Közelebb kerülök az Isten szeretetéhez, hogyha a szülő-gyerek kapcsolatra gondolok, én magam szülőként ezt jól értem, egyre inkább megértem. És nagyon találó, hogy az Istent atyának nevezi a Biblia Jézus is. Egy nagyon egyszerű példa, ha ugyan a szülő viszonyulhat a gyermekéhez, amikor a gyermek hazajön egy rossz jeggyel az iskolából. A gyermek megáll az ajtóban, szótlan, tehát be sem mer jönni a házba. Legszívesebben eltűnne a szülő szeme elől. Legszívesebben észrevétlenül besúrranna a szobába, és ki sem jönne onnan. Talán fél. Lehet, hogy órák teltek el, mire haza mert menni, mert fél, hogy mi várja otthon, mert egyes kapott. És egyszer csak mégis el kell mondania, hogy mi történt, nem kerülheti ki a szülővel való találkozást. Szint kell vallani, el kell mondani. Mit tesz ilyenkor a kegyetlen szülő? A kegyetlen szülő ilyenkor csak azt hallja, hogy a gyerek egyes kapott. Nem néz, hogy az gyerek hogyan mondja, milyen körülmények között, azt hallja csak, hogy egyes, és nagyon durván, nagyon kegyetlen módon bezavarja a gyereket a szobába, talán közben a keze is eljár, és talán ez is elhangzik, hogy szánalmas vagy, fiam, ennyit élsz, fiam, ennyi vagy. Jól beleruga gyerekébe, a saját gyerekébe. Ilyen a kegyetlen szülő, lehetne még ragozni. De beszélünk az irgalmas szülőről. Az irgalmas szülő nem csak azt nézi, hogy a gyerek kapott egy egyes, hogy mit tett, vagy mit nem tett, hanem hogy a gyerek hogyan áll meg előtte. Bárhogyan viseli a gyermek ezt a kudarcot, a kegyelmes, az irgalmas szülő nem fog belerúgni a gyermekébe. Akár flegmán, akár lehorgasztott, bűnbánó fejjel mondja, a irgalmas szülő szánja a gyermekét. Ha flegma a gyermek, és nincs benne semmi megbánás és önkritika, akkor bezavarja a szobájába, és büntetést is kap. Mert a büntetés az jár. Irgalmas szülőről beszélünk, így akarja a gyermekét tanítani. Ha bűnbánattal áll meg a gyermek, szinte pityerekbe, szinte reszketve és sírva, mit csinál az irgalmas szülő? Ti mit csináltok ilyenkor? Emlékezzetek vissza. Mit csináltok, amikor a gyermek félve, reszketve, pityerekbe, a tévedése, bűne felett ott áll előtted? Hát mit csinálna az irgalmas szülő? Megöleli. És semmiképpen sem fog beletaposni a kis lelkébe. Szeretettel megbeszélik, mi történt, mi nem történt. Szánja a gyermekét, szánja a tehetetlenségét, szánja a félelmét. Úgy, ahogy van, az egészet szánja, és közben nagyon szereti. És mellette van. És fel akarja emelni. Haragszik az ilyen szülő vajon? Ez a szülő, aki irgalmasan szánja a gyermekét, haragszik-e vajon? Úgy gondolom, hogy ha bűnbánatot tanúsít a gyermek, akkor nem haragszik. Nincs mire haragudni. De ha a gyermek flegma és gőgös, és talán még vitatkozni is kell, akkor harag fog születni a szülőnek a szívében, és haragszik. Így képzelem el Istennek a haragját és a szánalmát. Nem mindegy, hogy hogyan állok meg az Isten előtt, amikor megvallom és látom dolgaimat, hibáimat, bűneimet, mulasztásaimat. Nem mindegy, hogy hogyan állok meg előtte. Félek az Istennel szembenézni? Félek az Isten előtt számot vetni? Egy gyermek fél az irgalmas szülőtől? Nem. Én nagyon megrémülnék, ha azt találtam, hogy a gyermekeim félnek tőle. Tőlem, édesapától. Mert ha félnek tőlem, az azt jelenti, hogy rossz szülő vagyok. Igyekszem figyelni a gyermekeimnek az életét, a szemét, a mozdulatait, hogy amint egy kicsi félelem is megmutatkozik az irányomba, akkor magamba szálljak, hogy hol rontottam el, hol voltam szeretetlen, hogy ez a gyerek fél tőlem. Miért fél tőlem? Én szerető atya akarok lenni. Én nem tudok tökéletes, jó, szerető atya lenni. Isten azonban az. Nagyon jól tudja, hogy mi van bennem. És az Isten szán. Az Isten szeretve, féltve, szeretve szánja az embert. És mennyivel inkább megszán, amikor az ember bűnbánattal áll meg előtte. Meddig haragszik az Isten? Erre most egy ilyen választ adnék, nagyon egyszerűen. Addig haragszik Isten, még nincs bűnbánat. Amint van bűnbánat, az Isten haragja megszűnik. Megígérte. A tenger mélyre veti bűneinket. Nem fog rá emlékezni. Az Isten, ahogyan a haragjának gátat szab, úgy tud gátat szabni az emlékezetének. Nem emlékszik rá, pedig tudna, hiszen Isten. És mindig is azt mondja, hogy nem emlékszem mire, amit megbánsz. Lehet, hogy reszkető lábakkal, lehet, hogy dadogó szájjal, keresetlen szavakkal, de ha bűnbánat az ember szívébe, az Isten megszán. És azt mondja, hogy ne félj. Miért félsz tőlem? Az Istentől nem kell félni, testvérek. És miért nem? Azért, mert ő valamit tett, amin keresztül az ő haragja lecsillapodott. Ami által az ő haragja megszűnik a világ felett. Második korintusi levélben ezt olvashatjuk. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés szolgálat igéjét. Nem én békültem ki az Istennel, nem nekem támadt hirtelen egy jó tanácsom, nem az angyaloknak, hanem maga Isten kínálja tárcán a megoldást. Ő békélteti meg önmagát a világgal. Valamit tesz, ami által kibékül. Feláldozta önmagát, fián Jézus Krisztuson keresztül. Egyetlen módja, hogy az Istennel békében éljek. Egyetlen módja. Más módja nincsen. Aki ezt a módot eldobja magától, békétlenségben fog az Istennel élni. Az Isten haragja rajta marad. És az is fog haragudni az Istenre. Mert nem érti az Istent. Az ilyen ember nem érti meg az Istent. Harag és szánalom. Vajon melyik van előbb? A szánalom vagy a harag van előbb? Vagy egyszer jelentkezik vajon a kettő? Úgy gondolom, először harag van. És hogy meddig tart a harag, az attól függ, hogy mikor van bűnbánat. A haragra Isten válasza a szánalom. Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt. Olvashatjuk a felolvasott igében. Isten jóságos szavakkal válaszol az arrogáns ember kérdéseire, az arrogáns ember hitetlenségére. De ha Isten ilyen jóságos és ilyen féltőn szerető szánó Isten, akkor miért van a világban ennyi gonoszság, ennyi szenvedés, ennyi háború? Ezt az emberiség újra és újra fel fogja tenni. És erre nehéz mit mondani olyan embereknek, akik nem hisznek a féltén szerető Istenbe. Azoknak bármit mondok, őket nem fogom meggyőzni, hogy már pedig Isten van. Mert ők ránéznek a világra, és azt mondják, hogy a világban dúló gonosz látva azt kell mondanunk, hogy nincs Isten. A teodícia kérdése ezzel foglalkozik. Talán ebben most nem mehetünk bele mélyebben. Amikor a világon keresztül próbáljuk az Isten létét igazolni, a sok-sok szenvedést látva igazolni, bebizonyítani, hogy van Isten. Nem lehet ezt bebizonyítani. Hit kell hozzá, hogy az Isten jelenlétét, személyét elfogadjuk. És Isten látja az embernek a szánalmas voltát, nyomorult voltát. Nem kell neki ezt megmagyarázni. Nem kell neki magyarázkodni. Látja. És erre mit mondott Jézus az övéinek? És ez legyen zászlóként egy vigasztaló üzenet. Nem a mi üzenetünk, nem az enyém, nem az egyháznak az üzenete, ez Jézusnak a szava. A világon nyomorúságotok van. Jézus nagyon jól tudta, látta, benne élt, átélte. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Kell lennie jobb hír, testvérek? Valaki legyőzte ezt a nyomorult világot. Ebbe az Úrba kapaszkodunk, aki szánakozik felettünk, féltve szán bennünket. Féltőn szerető Isten, Atya, mi pedig gyermekek. Imádkozzunk. Értesd meg velünk, Urunk, az érthetetlent, a felfoghatatlant, a láthatatlant. Nem titkokba akarunk mi belelátni, hanem csak abban, ami fontos számunkra, hogy megértsünk téged, és ezáltal örök életünk legyen. És tudjuk ezt a jó hírt másoknak is hirdetni. Az, hogy te féltőn szerető Isten vagy, szánakozó Isten. Mi tudjuk, nem csak azért, mert hallottuk másoktól, hanem átéltük. És így szeretnénk élni ebben a világban, ennek a féltőn szerető Istennek a tenyerén, oltalmában. Amen.